Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hetekben aggódva figyelte a világ az Észak-Irakban előre nyomuló, magukat az iszlám állam katonáinak nevező terroristák rémtetteit és az előlük menekülő százezrek sorsát. A napokban a Magyar Ázsia Társaság és a Baptista Szeretett Szolgálat adományt vitt Kurdisztánba két menekült táborba is. Az adományozókkal tartott a globoport.hu főszerkesztője. A következő percekben őt kérdezem tapasztalatairól. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szűcs Tamás, a globoport.hu főszerkesztője, aki nemrég tért vissza Észak-Irakból. Szervusz, Tamás!
Szervusz!
Ugye ti most adományokat vittetek Észak-Irakba, pontosabban Kurdisztánba. Ti ott mivel találkoztatok? Gondolom, rengeteg menekültel.
Rengeteg menekültel találkoztunk, kétségtelen sokan vannak, ugye 1,5 millióan. Meglepő egyébként az, hogy azon kívül, hogy persze vannak menekültek, és persze lehet látni katonákat, mennyire zavartalan az élet. Tehát Erbil főterén békésen vízipipáznak, sétálgatnak az emberek, ott a Family Mall-ban, ami egy óriási plaza, tehát ilyen Western City Center szor 2-3, ott tömve vannak a gyors éttermek, tömve vannak az elegánsabbnál elegánsabb üzletek, kiülős helyeken üldögélnek, kávéznak, iszogatnak az emberek. Tehát egyáltalán nincs az a fajta érzése sem Erbil, sem Szulejmanie belvárosában az embernek, hogy úristen, itt innen 50-30 kilométerre véres háború folyik.
Miközben persze folyik.
Folyik a háború, ez kétségtelen. Voltunk főhadiszálláson is, tehát a Peshmerga, ugye a kurd szabadcsapatok, vagy mondjuk a kurd népfelkelőknek a főhadiszállásán, ahol már hát azért lehetett látni, ki be mindenféle katonák jöttek, meg előtte is voltak géppuskás dzsippek, de ott sem volt például olyan nagyon-nagyon szigorú biztonsági ellenőrzés, tehát ott is azért meglehetős könnyedséggel fogadtak, nem volt az a fajta hadi állapotra jellemző rettenetes feszültség.
Akkor ezek szerint a kurdok nem is nagyon érzik veszélyeztetve magukat ettől az iszlám államtól?
Nyilvánvalóan veszélyeztetve érzik magukat, de bíznak a saját haderejükben, bíznak az Egyesült Államokban, és bíznak az Istenben, kiki a sajátjában, hogy megmenti őket, és nem juttatja az iszlám állam kezei közé. És úgy néz ki, hogy ezekben a bizodalmakban végül is nem is fognak csalatkozni.
Na most milyen adományokat vittetek?
Pontosan pénzbeli adományokat vittünk, mert az fér el egy kis dobozban, amiből majd tárgyi jellegű adományokat fognak vásárolni a helyi társszervezetek. Ezt tudtuk gyorsan és egyszerűen megoldani, és ez az, aminek azért kicsik a költségei.
Ki mindenki vett részt ebben az
adományozásban? Az adományozásban a Magyar Ázsia Társaság, illetve a Baptista Szeretett Szolgálat vett részt, együttműködve koordináltan vittük ki az adományokat két helyre. Az egyik az egy keresztény, egészen pontosan kált katolikus közösség Szulejmániában. Ott ők 63 Karakosból menekült családot fogadtak be, a másik pedig egy Szulejmaniától északra elterülő Csamcsamal nevű városnak az iskolájában kialakított menekült tábor, ahol a több ezeren vannak, ott is alapvetően kisebbségiek, sobakok, jazidik, illetve hát ott kisebbségnek számítva egyébként Irakban többségi síták.
Na most ugye mondtad, hogy nagyon nyugodtnak tűnik az élet, mondtad, hogy normális mederben folyik az élet ezekben a városokban. Gondolom a menekült táborokban azért sokkal rosszabb hangulatban telnek a napok. Vagy most már azt lehet látni, hogy megnyugodtak ezek a menekültek, hogy legalább nem kell tovább menekülniük.
Ők alapvetően nem tovább menekülni szeretnének, hanem hazatérni. Abban bíznak, hogy ez az offenzíva, ami most már megindult, ez hamarosan elér mondjuk Karakosig, vagy azokig a városokig, amiket nemrég júliusban, augusztusban foglalt el az iszlám állam. Tehát, hogy ez egy határozott idejű menekült státusz, nem olyan, mint mondjuk a palesztin menekültek helyzete, akik már évtizedek óta sokadik nemzedék nő föl menekült táborban. Mindenki azt mondta, hogy tulajdonképpen ők akkor mennének vissza szívesen, hogyha valamiféle nemzetközi felügyelet, támogatás, védelem alatt tudnának visszatelepülni. Ugye itt az a probléma, hogy ők nem azért menekültek el, mert ott háború van, és lőnek, hanem azért menekültek el, mert őket gyakorlatilag elkergették vallási vagy nemzeti, hát ugye ez a közel-keleten összekeveredik, hovatartozásuk miatt. Akivel mi beszéltünk, az élő iszlám állam fanatikust, ez a Daesh arabul, élő Daesht nem látott, mert mindenütt az a történet tért vissza, hogy megkaptuk a hírt, hogy egy óra, egy nap, negyed óra múlva ide érnek, és akkor inkább csomagoltunk. Ugye végülis a fejlevágós videóknak nagyjából ez a hatásuk, hogy őket már nem várják be. Tehát hiába kérdeztünk, semmiféle atrocitásról nem hallottunk, hiszen már azelőtt a rossz hírük miatt elmenekültek. Viszont éppen ezért ezek az emberek azt szeretnék, hogy valaki biztosítsa az ő hazatérésüket, valaki ott vigyázzon rájuk, hogyha hazatértek.
Egyébként erre mennyi esély van?
Hát nyilvánvalóan a kurdok is azt szeretnék, hogyha őket úgy felfegyvereznék, hogy egy komolyabb szárazföldi offenzívát tudjanak indítani. Ugye beszélgettünk frontról hazatérő katonákkal. Ilyen hetes váltásokban vannak, és azt mesélték, hogy láthatóan a légicsapások kezdete óta az iszlám állam fanatikusainak a morálja az romlik, tehát kevésbé harciasak, mondjuk így. Ugyanakkor, miután a kurd népfelkelők jelenleg csak géppisztolyokkal vannak felfegyverezve, egy komolyabb offenzívához ez nem elég. Tehát nekik kellenének nehéz fegyverek, tankok, géppuskák, rakétavetők, stb.
Na de értenek ezekhez az eszközökhöz?
Ó, értenek ezek, hát azért, hogy ne értenének. Azért vannak olyan emberek ott, akik az iraki hadseregben, vagy itt vagy ott kaptak kiképzést. Nyilvánvalóan kellenének kiképzők is, kellene megfelelő katonai kiképzés, felkészítés is, de azért tudnának ott olyan embert találni, aki el tud vezetni egy tankot.
Na most itt van egy nagyon érdekes kérdés, nem tudom, hogy erről beszélgettetek-e, vagy beszélgethettetek-e ezekkel a kurdokkal, de alapvetően ők miben bíznak? Abban bíznak, hogyha ott béke lesz végre, akkor létrejön Kurdisztán?
Nyilvánvalóan, tehát itt azért a függetlenség kérdése az mindig felmerült. Most a katonai győzelem az előtérbe került, tehát nyilvánvalóan jelenleg elsődleges a katonai győzelem, és elsődleges az, hogy a jelenlegi bagdadi kormánnyal rendezzék a viszonyokat, és hogy a kurdisztáni regionális kormánynak, tehát a jelenlegi iraki alkotmány szerint fennálló kurdisztáni regionális kormánynak használják ki az összes hatáskörét. Ugyanakkor azért magánbeszélgetésekben óhatatlanul előkerült az, hogy igen, hát itt a cél akár középtávon egy független kurd állam megteremtése. Nyilvánvalóan ez nem egy olyan morha egyszerű feladat, hiszen sem Törökország, sem Irán nem feltétlenül rajongana ezért a dologért. Ugyanakkor Észak-Szíriában a JPG, tehát a helyi kurd, szinte ezt mondjuk így szabad csapatok, milíciák azért egy de facto függetlenséget most már a polgárháború alatt biztosítottak, és hát azért nagyon gyorsan változnak akár a nemzetközi erőviszonyok, akár a nemzetközi koalíciók ahhoz, hogy akár egyszer egy olyan konstelláció is kialakulhasson, amiben egy kurd államnak van létjogosultsága.
Ugye te főleg kurdokkal beszélgettél ott kint, illetve a menekültekkel, esetleg a jelenleg regnáló iraki kormány képviselőivel is sikerült beszélgetni, és esetleg szót ejtettetek erről a témáról, mert azért ők
nem.
Erről mit gondolnak, az egy másik
nem.
Kérdés.
A jelenleg regnáló bagdadi kormánynak Kurdisztánban gyakorlatilag nincs képviselője. Arabok vannak abban a térségben, legtöbb arab, akivel találkoztunk, ők szír arabok, akik vendégmunkásként dolgoznak, hiszen Kurdisztán ez egy olajban gazdag terület, egy gazdag vidék, ilyen kis dubajos, és ennek megfelelően szír, indiai, bangladesi vendégmunkások is vannak.
Ugye pont ez az olajkincs az, ami elég kérdésessé teszi túl egyébként az egyéb politikai problémákon az önálló, független kurd állam létrejöttét.
Igen, ugye jelenleg is arról van szó, jelenleg is az a kérdés, hogy kié az olaj, és hogy ebből az olajból ki hogy részesül ebből a jövedelemből. Több okból is. Egyrésztről a kurd régió elméletben onnan gazdagodik, hogy a iraki állam olajbevételének 17%-át visszautalják Kurdisztánban. A gyakorlatban többen azt mondták nekünk, hogy hát jelenleg a zűrzavaros helyzetben Bagdadból semmiféle utalás nem jön. Valahogy azért pénz folyik be az országba, azt például szintén tudjuk, hogy ott azért a közalkalmazottak fizetésével éppen ezért gondok is vannak, viszont valahogy folyik be az országba, tehát ott azért magán vagy egyéb alternatív módokon jelentős mennyiségű olajat értékesítenek. Ugyanennek az olajnak, illetve ugyanilyen olaj értékesítésből tartja fenn magát egyébként az iszlám állam is. Csempész útvonalakon juttatnak el Törökországba több száz kamionnyi, vagy teherautónyi olajat, és hát míg a fronton az ISIS katonái a kurdokkal és a koalícióval harcolnak, addig az ISIS zsoldjában álló, vagy legalábbis vele együttműködő bűnszervezetek kiválóan működnek együtt a kurd és török bűnszervezetekkel, hogy kijuttassák a kamionokat, eljuttassák finomítókba, vagy feketén ittott árulják fűtőolajként. Ugye azért éri ez meg nekik, mert ők körülbelül a világpiaci ár ötödéért árulják az olajat. Nekik ugye ezen még mindig van egy decens kis haszon, más meg ötöd áron olajhoz jut, azért ennél jobb üzlet nagyon kevés van, és ebből hát csak becsülni lehet, hogy mennyi, de millió dolláros bevételei vannak az ISIS-nek, és ebből egyébként a kurd és török bűnszervezetek is gazdagodnak. Ugyanúgy, ahogy egyébként ezek a innen-onnan eltűnő tankerek, itt-ott feltűnedező konvojok, azok mind-mind kazakítanak valakit, mondjuk így. A másik, ami az olajjal kapcsolatos, és ugye Kurdisztán és a központi bagdadi kormány problematikájára épül, ez Kirkuk és környékének kérdése. A kurdok kihasználva azt a feszültséget, ami most itt kialakult, azt a gyakorlatilag ex-lex állapotot, bevonultak Kirkukba. Ugye Kirkuk az észak-iraki olajnak a központja, egy ilyen hatalmas olajtengeren úszó város, és lakossága eredetileg, tehát amikor még ott minden volt csak olaj, nem, akkor túlnyomó többségében kurdokból állt. Manapság ezzel szemben jelentős részben arabok lakják, de hát azért, mert az olajipar miatt, meg úgy egyébként is, a Saddam Irában nagyon sok arabot telepítettek be. Elméleti szinten egy népszavazást kellett volna kiírni arról, hogy Kirkuk hova is szeretne tartozni, hát ezt nyilvánvalóan ki se írták, nem, hogy népszavaztak volna, viszont eddig azért rendszeres összetűzések szintere volt, most, miután az iraki hadsereg gyakorlatilag megszűnt létezni, a kurd milíciák bevonultak Kirkukba. Ugye akármi is van, felszabadítása, vagy iraki újbóli nemzetépítés, Kirkuk kérdése megint föl fog vetődni, csak most már a kurdok lesznek birtokon belül. Nyilvánvalóan ez a fajta gazdagság az egyetlen, ami mozgat, tehát a másból a kurd régiónak nem nagyon van pénze, ez egy hegyes vidék, igazán egyéb természeti erőforrások nincsenek, olajon kívül más ipar abban a régióban minimálisan sincs, tehát mindenképpen az olajra kell támaszkodniuk.
Egyébként ez a kirkuki bevonulás, ez mennyire nehezítheti meg majd a kurd önálló, független kurd állam létrejöttét? Vagy egyáltalán...
Hát ezt senki nem tudja. Tehát jelenleg ezt senki nem tudja. Ez ugye minden attól függ, hogy ki, hogyan, mikor szabadítja fel ezeket a területeket, amiket jelenleg az iszlám állam elfoglalt, hogy mennyire sikerül egy egységkormányt létrehozni Bagdadban, hogy komolyan fölvetődik-e az országnak a három részre osztásának a kérdése. Szerintem olyan hirtelen jött az iszlám államnak az emelkedése, hogy igazán most ez mindent megváltoztat, és nem nagyon tudunk előre tervezni.
Akkor viszont, bár kevés az időnk, de azért még egy néhány mondatot beszéljünk a menekültekről, illetve arról, hogy ha itt egyébként a rengeteg olaj miatt van egyfajta gazdagság, Bár egyébként a televízióban látható képeken nem ez jön le, hogy itt nagyon nagy gazdagság lenne. Tehát ha én kurdot látok a televízióban, az mindig eléggé lepusztult szegény. De hát biztos nagy gazdagság van ott, vagy legalábbis potenciális lehetősége a rengeteg olaj miatt. Ebből jut-e a menekülteknek, illetve ugye ti is adományt vittetek, tehát mennyire van szükségük adományra, és mire van szükségük?
Igen, nagyon érdekes a történet. Kurdisztán sokkal rendezettebb, sokkal gazdagabb, sokkal nagyobb jólétben él, legalábbis a városi részeken, ahova már azért az olajbevételekből sok minden jutott, mint amit képzelnénk. És ez nagyon sok szempontból meglátszik a menekült táborokon is, a menekültek ellátásán is. Akár kivel beszéltünk, akár a menekült ellátók, akár a menekültek közül, mindenki egyértelműen azt mondta, hogy élelmiszerre nincs különösebben szükség, hiszen hát az élelmiszert a helyi, a város, a helyi civil szervezetek bőven adnak nekik, vízük van, van vezetékes vízszolgáltatás. A városi kórház kivonul oda, vannak gyógyszereik, vannak, van orvosi ellátásuk. Ami a legnagyobb problémát jelenti ezeknek az embereknek most, és úgy néz ki, hogy hát amíg ott lesznek, sőt, ez hosszú távon is, hogy tényleg ilyen egy óra, fél óra alatt kellett eljönni. És ugye ez Irak, egy olyan ország, ami egy relatíve rendezett, relatíve gazdag, relatíve jó módban élő ország. Tehát nyilvánvalóan nem Nyugat-Európához képest, de mondjuk azokhoz képest, akiket így általában menekültként elképzelünk, mondjuk Közép-Afrikában. Tehát ezeknek az embereknek egyébként nem az az egyszál ruhájuk volt, és nem úgy indultak el, hogy akkor is egy gumipapucsuk volt, amikor otthon laktak, és most is egy gumipapucsuk van, hanem volt egy rendes életük, egy rendes házuk, amit ott kellett hagyni. És most igazán ez a probléma, hogy abból gyakorlatilag semmi nem maradt, mert azt mindenki azt mondja, hogy hazatelefonáltak, tehát működnek a mobiltelefonok az ISIS által elfoglalt részen is, és vannak nekik szunnita barátaik, akik ott maradtak, hazatelefonáltak, és egyértelműen azt kapták, hogy a házat azt lerombolták, fölgyújtották, kirabolták. Tehát gyakorlatilag egy szál ruhában vannak ott, gyerekeknek el kéne kezdeni az iskolát, kellenének tanszerek nekik, kellenének téli ruhák, kellenének, mert ott azért elég kemények a telek, kellenének háztartási felszerelések. Gyakorlatilag mi erre adtunk pénzt, hogy ezeket pótolják, amennyire lehet. Mert igazán úgy tűnik, hogy ez az, ami nagyon hiányzik. És hát nyilvánvalóan az általában a menekültekre jellemző problémák, nem tudnak mit kezdeni magukkal, nem tudnak dolgozni, nem tudnak igazából hol lenni, hiszen hát ők azért, mint mondom, nem kunyhókból érkeztek, hanem rendes, nagy városi házakból, és most egy félszobában kell összezsúfolódniuk 6-8-10 embernek.
Folyik-e valamilyen gyűjtés, és milyen adományokat visznek, vagy visztek a jövőben, mondjuk akár ezek a szervezetek, akár más általad ismert szervezetek?
Hát a más szervezetekről nem tudok beszélni. Mi azt gondoljuk, mi igyekszünk kiépíteni és fenntartani a kapcsolatokat azokkal, akiket most megtaláltunk. Tehát részint a Kált keresztény közösséggel, részint pedig Csamcsamal városával, és egyelőre nem folyik gyűjtés, egyelőre azt kértük, hogy mérjék fel, hogy milyen igényeik vannak, mérjék fel, hogy pontosan mire is lenne szükség, működjünk együtt, valahogy dokumentáljuk az eddigieknek a felhasználását, nézzük meg, hogy az mire ment el, mire, és mi kellhet még, és akkor, amikor már túl vagyunk ezen az első körös egyeztetésen, akkor majd belekezdünk egy újabb gyűjtőakcióba, és akkor természetesen folytatjuk az együttműködést, hiszen Kurdisztánnal érdemes együttműködni, hogyha túl leszünk a háborún, túl leszünk ezen a sokkon, akkor valószínűleg egy fontos, akár gazdasági üzleti partner is lehet az az ország, és igazság szerint én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy most, amikor ők bajban vannak, akkor segítünk, ezzel alapozhatjuk meg azt, hogy később, amikor már nem bajban lesznek, hanem üzleti lehetőséget fognak nekünk adni, akkor is minket válasszanak.
Legyen már ez a végszó. Nagyon köszönöm Szűcs Tamásnak, a globoport.hu főszerkesztőjének, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Nagyon örülök.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.